Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Jakab Zsuzsa, az ENSZ egészségügyi világszervezetének általános főigazgató helyettese, akit Genfből internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm szeretettel a magyar nézőket és hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Világszerte majdnem 1 millió halálos áldozat, több mint 31 millió fertőzött. Ez az új koronavírus, a COVID-19 járvány eddigi mérlege. Gyorsabban terjed a kórokozó, mint az év elején?
Igen, az elmúlt hét alatt nagyon sok új eset lett, és körülbelül 2 millió új esetet jelentettek az egészségügyi világszervezetnek egy hét alatt. Ugyanakkor a jó hír az az, hogy 10%-kal csökkent a halálesetek száma. Az új esetek száma emelkedik, halálesetek száma csökken, és a pandémia kezdete óta ez volt az a hét, ahol a legtöbb új esetet jelentették.
Ez a második hullám, vagy az első hullám vége?
Hát ezt nehéz megmondani, sok országban ez már a második hullám. Az amerikai régióban folytatódik az első hullám, hiszen ott az új esetek száma a legmagasabb, 38%-át teszi ki a globális esetszámnak. Ugyanakkor viszont a jó hír az, hogy az amerikai régióban is csökken a halálesetek száma. Az európai régióban 11%-kal emelkedett az új esetek száma az elmúlt héten, viszont a halálesetek száma is emelkedett 27%-kal, ami viszont nem egy megfelelés, nem egy jó hír. Ami jó hír az az, hogy az afrikai régióban csökkent mind az új esetek száma, mind pedig a halálesetek száma. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy vannak jó hírek és rossz hírek is, és van, ahol az első hullámnak a vége, van, ahol a második hullám eleje, mint például az európai régióban inkább már második hullámról beszélünk.
A halálesetek száma csökken, ez betudható akár annak a statisztikai adatnak is, hogy sokkal több tesztet végeznek el, akár Európában, akár az Egyesült Államokban, vagy az amerikai régióban?
A tesztek számától is függ, de inkább a korcsoportoktól. Inkább a korcsoportoktól, különböző korcsoportok érintettek, ahol a fiatalabbak érintettek, ott a halálesetek száma alacsonyabb, ahol az idősebb korosztály érintett, ott a halálesetek száma magasabb.
Lassan egy év alatt mennyit tudtunk meg erről a kórokozóról, az eredetéről, az okozott megbetegedésről, a védekezésről, illetve a terjedésről? Egy év már majdnem eltelt.
Egy év alatt nagyon sokat tanultunk. Ez egy új vírus volt, amiről rendkívül keveset tudtunk, amikor elindultunk az év elején. Azóta rengeteget tanultunk a vírusról. A vírus eredetét még nem tudjuk. Nemrégiben, júliusban volt egy WHO csapat Kínában, hogy megbeszéljék a kínai hatóságokkal azt, hogy hogyan kutatjuk a vírus eredetét, és ez a kutatás most el is indul, kezdve a Wuhan tartományban, tehát az a hipotézis, amit legelőször akarunk megnézni, hogy onnan származik-e vagy sem. Úgyhogy ez a része elindul. Reméljük, hogy néhány hónapon belül végleges eredményünk lesz azzal kapcsolatban, hogy mi pontosan a vírus eredete, de ehhez több hipotézist meg kell vizsgálnunk.
Mi az alaphipotézis?
Hát az alaphipotézisünk az az, hogy a Wuhan tartományból ered, mint ahonnan az első eseteket jelentették, úgyhogy ezért ott nézzük meg először, és a természetben, tehát a humán egészségügy, az állategészségügy és a környezet kapcsolatát egyaránt kell néznünk, mert az egységes egészség kérdése az összefügg a humán egészségügy, állategészségügy és a környezet között, tehát mind a három helyet meg kell vizsgálnunk, állatokat, embereket, emberi egészséget és a környezetet ahhoz, hogy képünk legyen arról, hogy valóban onnan indult-e. A mi hipotézisünk az, hogy onnan indult, de hát ezt bizonyítani kell.
És mondta, hogy vannak más hipotézisek is, ezekről ejtene egy-két szót?
Hát ezeket láttuk a sajtóban, hogy laboratóriumból indult, vagy korábban indult, mint a Wuhan tartomány különböző más régiókból vagy országokból, úgyhogy ezeket sorban végig kell néznünk, és aztán bizonyítást kell. Tehát kutatási programokat kell ehhez felállítanunk, és ezen dolgozunk most kezdve a Wuhanival.
Elképzelhető az, hogy akár ezen kutatás során, akár a későbbiekben megtudjuk azt, hogy 2019 előtt létezette már ez a betegség, mármint betegítette meg embert, akár 19 elején, akár 18-ban, vagy még korábban?
Elképzelhető, még ez is elképzelhető, bár amikor ez a vírus megjelent ennek az évnek a legelején, a múlt évnek a legvégén, akkor ez a vírus úgy tűnt mindenki számára, hogy ez egy új vírus. Úgyhogy kicsi a valószínűség, hogy korábban létezett, de nem kizárható addig, amíg a kutatások nem fejeződnek be.
És akkor nézzük, hogy miből dolgoznak, milyen adatok futnak be a WHO-hoz. Az érintett államok megosztják a járványügyi tapasztalataikat, a kutatási eredményeiket és más információikat az Egészségügyi Világszervezettel?
Az érintett tagállamoknak kötelességük ezt megosztani, hiszen van az International Health Regulation, az a nemzetközi egészségügyi szabályzat, amelyik az a szabályzat, az a ritka szabályzat a WHO eszköztárában, amelyik kötelező a tagországok számára. És ennek alapján nagyon szigorú kritériumok mellett a tagországoknak jelenteniük kell, hogyha valami fertőző betegség, vagy új vírus, vagy hasonló felbukkan. És erre megvan a meghatározott időtartam, amin át jelenteni kell, meg a WHO-nak a websájtja, úgyhogy kidolgozott protokoll működik ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor viszont a WHO-nak megvan a saját információs bázisa is, hiszen nekünk WHO irodáink vannak szakértőkkel az országokban, akik meggyőződnek arról, hogy ezek a jelentések, amelyeket kapunk, ezek megbízható jelentések, és a WHO szakértők, a WHO irodáink munkatársai, de itt a Genfi Központ munkatársai is egy hatalmas nagy hálózattal működnek együtt, amely az országoknak az intézeteit, szakembereit foglalja magában, úgyhogy többszörös csatornán megy keresztül az, hogy a bejelentett adatoknak a hitelességéről meggyőződjünk.
És milyen adatokat kapnak a betegszámról, a betegek eloszlásáról, az életkoráról? Szóval mi az az adat, amit kötelezően meg kell osztani a WHO-val?
Ez mind benne van, főleg az epidemiológiai helyzetnek az alakulásával, fejlődésével, a populáció dinamikájával kapcsolatban, a korcsoportokkal kapcsolatban, a nemek megoszlásával kapcsolatban. Ezeket mind-mind jelenteni kell. A WHO websájtján ezek mind benne vannak, és benne vannak a nemzetközi egészségügyi szabályzatban is, úgyhogy az országok ezt pontosan tudják, és mindegyik országnak megvan egy olyan fókuszpontja, amelyiknek kötelező jelleggel kell ezeket az adatokat otthon gyűjtenie és jelentenie a WHO számára. Ez az IHR focal point, a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzatnak a nemzeti fókuszpontja.
És minden ország?
Országban más.
És minden ország ugyanúgy számítja ki ezeket az adatokat, akár az arányszámokat, vagy önöknek kell ezeket összefésülni, hogy összehasonlítható legyen akár régiónként, akár országonként?
Ugyanúgy kell, hogy kiszámítsa, mert erre is irányelvek vannak, úgyhogy ezeket használja föl a mindegyik országnak a nemzeti hatósága, egészségügyi hatósága, de természetesen azért mi is átnézzük ezeket az adatokat, és hogyha valahol diszkrepanciát találunk, akkor visszatérünk erre, és az adott országnak a szakembereivel egyeztetünk. Úgyhogy a mi szakembereink is átnézik ezeket.
És a kutatási eredményeket, adatokat, pláne pandémia, világjárvány idején meg kell, hogy osszák önökkel?
A kutatási eredményeket nem kell, hogy megosszák, de megosztják az országok. A WHO-nak vannak saját kutatásai is, vannak WHO kollaboráló központok, mint Magyarországon is van többek között, és ezek a kollaboráló központok a WHO megbízásából is végeznek kutatásokat, de ezen kívül van számos olyan kutatóhely, kutatóközpont, amelyik nem a WHO megbízásából végzi, úgyhogy ezeket mi nyomon követjük, figyeljük, értékeljük ezeket az elemzéseket. Egy nagy hálózattal működünk együtt, amely szakembereket vont be az országokból. Ez a szakértői hálózatoknak a rendszere, egy óriási network, és ők is rendszeresen hozzák a tudomásunkra ezeket az anyagokat, meg a kutatási eredményeket, és ezek a szakértői bizottságok szükséges témákban, szükséges esetekben a kutatási eredményeket átnézik, levonják ebből a következtetéseket. Tehát mi dolgozunk egyrészt a saját szakembergárdánkkal, de ugyanakkor bevonjuk az országok szakembergárdáit is, és így összetesszük globálisan mind a nemzeti, mind a nemzetközi kutatásokat, és a legjobb szakemberekből álló kutatóhelyek és szakértői bizottság azok, amelyek kiértékelik, és ebből levonják az evidenciákat, és a WHO-nak az ajánlásai, irányelvei ezekre a kutatásokon nyugvó evidenciákon alapszanak.
Mit oszt meg a WHO a tagországokkal? Én feliratkoztam az önök hírlevelére, naponta legalább 2-3 különböző e-mailt kapok adatokkal, információkkal, illetve tartanak sajtótájékoztatót is, de ez megy az újságíróknak. Mi az, amit a WHO a tagországoknak, az érintett államoknak, mint információ visszaoszt?
A hírlevélen kívül nagyon sok más információt megosztunk, 6 külön funkciója van a WHO-nak. Az egyik az úgynevezett normatív funkció, amelynek keretében irányelveket, ajánlásokat, egészségpolitikai döntéseket, stratégiákat dolgoz ki, amik evidencián alapulnak. Például a Covid-dal kapcsolatban nagyon sok irányelvet dolgoztunk ki, és mindazokon az egészségügyi területeken, amelyek kapcsolódnak a Covid-hoz, például malária és a Covid kapcsolata, tuberkulózis és a Covid kapcsolata, HIV és a Covid kapcsolata, ezeken is megújítottuk az irányelveinket, hogy a Covid-ot figyelembe véve tegyen ajánlásokat az országoknak. Ezek mind rajta vannak a WHO websájtján, ezek onnan letölthetők, és ezeket rendszeresen az országoknak a tudomására hozzuk, és nagyon sok országnál hivatkozási alapok ezek az irányelvek, amikor a nemzeti stratégiákat, cselekvési terveket, akcióterveket megfogalmazzák, így látom, hogy Magyarországon is. Ezen kívül folyamatosan gyűjtjük az adatokat, minden héten és minden nap van egy megújított adatsorunk, amelyben a heti és a napi adatokat, a friss adatokat megosztjuk az országokkal, és ezt is az országoknak a tudomására hozzuk. Ezen kívül segítjük az országokat abban is, hogy ezeket az ajánlásokat helyi szintre alkalmazzák, tehát az országos szintekre, helyi szintekre lefordítva közzétegyék a nemzeti cselekvési és akciótervekben. Tehát számos módon próbálunk az országokhoz eljuttatni olyan információkat, amelyek szükséges a nemzeti akciótervek kialakításában.
Azt mondta, hogy adatot szolgáltatni kötelessége bizonyos területekről a tagállamoknak, viszont van-e olyan önök által megfogalmazott ajánlás, vagy több mint ajánlás, amit kötelező bevezetni vagy betartatni az adott tagállamban?
Hát a WHO-nak nincsen olyan szerepe, hogy kötelező. Ez a különbség a WHO és az Európai Unió között. A WHO az egy olyan szervezet, amelyik konszenzuson alapul. Tehát nagyon kevés olyan eszköz van az eszköztárában, amely kötelező jellegű. Egy-kettő van, ez a nemzetközi egészségügyi szabályzat, vagy a dohányzás elleni keretegyezmény. Úgyhogy ezekben vannak olyan feladatok az országoknak, mint az adatszolgáltatás, amelyeket kötelező a WHO-hoz eljuttatni. De például, amikor a WHO már kidolgozta az irányelveit vagy az ajánlásait, ezt nem kötelező az országoknak teljes mértékben bevezetni, hanem adaptálják a helyi viszonyokhoz. És amikor bennünket az országok megkérdeznek arról, hogy mit ajánlunk a második hullámra az országoknak, akkor mi két dolgot szoktunk ajánlani. Az egyik az, hogy analizálják a helyi, az országos szintű adatokat, és ebből vonják le a következtetéseket, hogy mi a populáció dinamika, mi a járvány dinamikája, mi az epidemiológiai helyzet, milyen korcsoportokat érint a legjobban, és így tovább. És ezen kívül tekintsék át a WHO-nak a legutóbbi irányelveit, és ebből a kettőből rakják össze a helyi cselekvési tervet. Hiszen egy helyi cselekvési tervet nem lehet fölülről egy országra rákényszeríteni, ezt adaptálni kell a helyi viszonyokhoz. Úgyhogy mi ezt a kettőt szeretnénk, hogyha az országok összhangba hoznák, és én azt látom, hogy Magyarországon, amikor figyelem a sajtótájékoztatókat, nagyon sokszor van az, hogy a hivatkozási alap a WHO-nak az irányelve, ami nagyon megnyugtató, és tudom, hogy a többi ország is ezt teszi.
Mennyire hatékony így a működés?
Hát lehetne hatékonyabbá tenni nyilvánvalóan, és ez a kérdés most napirenden van, mert folyik a pandémiának az értékelése, és tulajdonképpen három dolgot vizsgálnak az országok. Az egyik az, hogy az International Health Regulation, ez a nemzetközi egészségügyi szabályzat, ez elégséges keretet biztosít-e a pandémiák és a járványok kezeléséhez. A másik az, hogy a WHO-nak a pénzügyi kerete elégséges-e ahhoz, hogy a feladatát el tudja látni. A harmadik pedig az, hogy a WHO-nak a mandátuma elégséges-e arra, hogy az országokat arra az irányba tolja, vagy ösztökélje, hogy jobban figyelembe vegyék a WHO ajánlásait. Most ez az értékelés elindult, a WHO főigazgatója indította, néhány hónapon belül meg lesz ennek az eredménye, ezt párhuzamosan csináljuk a pandémiára adott válaszunkkal, és reméljük, hogy a következő évi WHO közgyűlésnek az egyik fő napirendi pontja ez lesz, hogy milyen változások szükségesek ezen a területen.
És ez nemzeti szinten is működik, ha jól tudom, ez a WHO-nak a megreformálásáról folyik egyfajta párbeszéd, egyfajta a tagországok bevonásával zajló tárgyalássorozat.
Igen. Igen, valóban így van, és különösen az Európai Uniós országok, ahogy szoktak, ők egyeztetik az álláspontjukat, ami nagyon fontos a WHO szempontjából, és van egy kezdeményezés, nagyobb országok, és különösen most a német elnökség alatt elindult kezdeményezés, aminek most történik az egyeztetése az EU országokkal, úgyhogy az Európai Unió nagyon fontos szerepet fog betölteni ebben a WHO reformban. És mind a három kérdést, amit előbb említettem, azt az Európai Uniós kezdeményezést nagyon szeretnék, hogyha részletesen megvizsgálnánk. Ezen kívül, ugye miután az egészség olyan fontos szerepet tölt be ma a fejlesztés politikákban, minden nagyobb politikai eseménynek a napirendjén is szerepel egészségügyi és pandémiával kapcsolatos kérdés, mint a G7-ek, a G20-ak, vagy most kezdődő ENSZ közgyűlésnek a napirendjén. Úgyhogy ezek a kérdések mind terítéken lesznek, és nyilvánvalóan konszenzus fog a következő időben kialakulni ezek körül.
És akkor lássuk a mostani helyzetet. Mit ajánl a WHO az egyéneknek és a tagországoknak? Hogyan védekezzenek, hogyan védekezzünk? Persze az összes ajánlást sorolja fel, mert valószínűleg az nem férne bele fél órába, egy órába se, de melyek a legfontosabbak?
Én mindenképpen azt mondom, hogy össztársadalmi felelősségre van szükség. Mindenkinek rendkívül fontos szerepe van a pandémia elleni védekezésben. Az egyéneknek, ugyanúgy, mint a kormányoknak és a helyi hatóságoknak, helyi szinteknek. Az egyének felelőssége ott van, hogy fegyelmezetten betartsák azokat az intézkedéseket, amelyeket az országok meghatároznak. Itt vonatkozik ez a maszkviselésre, vonatkozik a fizikai távolságtartásra, vonatkozik arra, hogy a higiénés feltételeket betartsuk, kezet mossunk, kézfertőtlenítőt használjunk, legyen mindig a zsebünkben egy kis fiola, egy kis üveg, amiben kézfertőtlenítő van, és naponta többször dörzsöljük át ezzel a kezünket a kézmosáson túl. Amennyire lehet, kerüljük el a tömegrendezvényeket. Nyilvánvalóan a nyári időszak ennek nem tett jót, és az, hogy most a második hullám így felpörgött, az többnyire abból adódott, hogy szabadság volt, az emberek ismét bele akarták vetni magukat a megszokott életbe, amit az elmúlt hónapokban nélkülöznie kellett a bezártság miatt. Nagyon sok tömegrendezvényen vettek részt, esti programokon, szórakozó helyeken, stb., és nem tartották be a fizikai távolságtartás szabályait és a maszkviselést, úgyhogy ez nyilvánvalóan hozzájárult a második hullámnak a kialakulásához. Tehát az egyéneknek ez a fontos szerepe, hogy nagyon fegyelmezetten és nagyon szigorúan betartsák ezeket a szabályokat. A kormányzati szerveknek a szerepe az az, hogy folytassák a tesztelést, az izolálást és a karantén intézkedéseket. Tehát felfedjék mindazokat a lehetséges gócokat és gócpontokat, amely a járvány tovább terjedéséhez tud hozzájárulni. És ezeket kell nyilván kormányzati szinten és helyi szinten egyaránt megtenni, és arra kell felkészülnünk, hogy ez a járvány ez nem megy el egyik napról a másikra, ez a vírus velünk lesz, és meg kell tanulnunk együtt élni ezzel a vírussal. Az én véleményem szerint körülbelül még egy évig, egészen addig, amíg a vakcina vagy más gyógyszerkészítmények bevezetése és hasznosítása, elterjesztése nem történik meg.
És hogy úgyhogy látja, mennyire?
Ez az intézkedés csomagban, és hadd tegyem még azt hozzá, hogy ez az intézkedés csomag viszont működik. Ahol használják, ott ez nagyon jól működik. Csak fegyelmezetten követnünk kell ezeket az utasításokat.
Éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy mennyire védekezünk hatékonyan. Azt megtanultuk az elmúlt 10 hónapban, hogy lehetőleg ne tapogassunk össze mindent, akárhogyha vásárolni megyünk, akárhogyha a tömegközlekedésre felszállunk, amikor tudjuk, mossuk meg a kezünket, fertőtlenítsük a kezünket, ha tüsszentünk, vigyázunk a másikra. Szóval azért az látszik nagyon sok helyen, hogy változtattunk. A kézfogás is már kezd kimenni a divatból meg a szokások közül. Szóval mennyire védekezünk hatékonyan? Annak fényében, hogy azért, mint említette, igencsak felfutott most az új fertőzöttek száma.
Én szerintem nem voltunk elég fegyelmezettek a nyáron, és ez járult hozzá ahhoz, hogy az új fertőzések száma felfutott. Én azt látom, hogy ahol fegyelmezetten az emberek betartják ezeket az intézkedéseket, ott ez az intézkedés csomag rendkívül hatékony. Nyilván még hozzá lehet ezt tenni azt, hogy tudunk kesztyűt hordani, vannak ezek a műanyag kesztyűk, úgyhogy ha valahol a közösségben vagyunk, és szükség van rá közlekedési eszközökön, akkor még a kesztyűt be lehet venni, de én csak azt tudom mondani, hogy egyelőre ez az intézkedési csomagunk van, és hogyha jól használjuk, akkor hatékony. A közegészségügyi, járványügyi intézkedések, a higiénés intézkedésekkel és a gócpontoknak a felkutatásával ez az, ami működőképes, és addig, amíg nem lesz vakcinánk, ezt kell használnunk maximálisan.
Egyébként önök mérik, nézik, vizsgálják azt, hogy a különböző kézfertőtlenítőszerek mennyire lehetnek hatékonyak, akár a koronavírus, akár más kórokozó ellen, mert ugye az interneten, illetve most már nagyon sok kórházban is vizsgálták azt, hogyha az ember maszkot visel, akkor mekkora a fertőzési esély, ha maszk nélkül teszi ugyanazt, amit tesz, akkor mekkora. Ezeket önök megvizsgálják, mondjuk, hogy egy műtős maszk vagy egy FFP3-as maszk között mekkora a különbség? Vagy elfogadják azokat a vizsgálatokat, azokat az eredményeket, amelyeket különböző tagországok végeznek?
Mi külön ezt nem vizsgáljuk, hanem felhasználjuk a kutatásból származó eredményeket, de az biztos, hogy ezek a kézfertőtlenítők, ami az alkohol és a glicerinnek a különböző keverékét tartalmazzák, ezek rendkívül hatékonyak. De ezt külön a WHO nem vizsgálja a saját szakember gárdájával, hanem felhasználjuk a kutatásból származó eredményeket.
Oroszországtól az Egyesült Államokig nagy erőkkel zajlik az oltóanyag kifejlesztése. Már említette néhány perccel ezelőtt, hogy nagyjából egy év múlva lesz vagy lehet oltóanyagunk. Mire lehet számítani? Mikorra lehet meg biztosan a vakcina?
Mi úgy számoljuk, hogy ennek az évnek a végére, jövő év elejére lesz vakcina. Nagyon sok vakcinakutatás folyik, mi összesen 170 vakcinakutatásról vagyunk tájékoztatva, tehát ennyiről van információnk. a nagy gyógyszergyártó cégek, ezek mind kutatnak vakcinákat, és sokan közülük már a harmadik fázisú kipróbálásban vannak. A WHO is indított egy úgynevezett Solidarity Trial-t, egy ilyen szolidaritási vakcinakutatási programot, amelyben a pici vakcinakutató cégeket segítjük a vakcinájuk kipróbálásában, akiknek nincsen meg a megfelelő kapacitásuk vagy eszközük arra, hogy kipróbálják, mert lehet, hogy például ők találják meg a leghatékonyabbat. És a harmadik fázisnak az a jelentősége, hogy a vakcinák biztonságát és hatékonyságát vizsgálja. És a biztonság itt nagyon fontos kérdés, és ezt mi mindenképpen előtérbe helyezzük a gyorsasággal szemben, hiszen ha egy vakcina nem hatékony, akkor az aláássa az összes többi immunizációs programot is, és mint látjuk, így is van egy jelentős csoport, akik nem hisznek az immunizációban, vakcinációban, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy a vakcináknak a biztonságát az időbeni bevezetés elé helyezzük. Ahogy maga mondta, Oroszországban, Kínában, Egyesült Államokban, de Angliában is már nagyon a vége felé tartanak a harmadik fázisuk kipróbálását, sőt Oroszországban, Kínában már alkalmazzák is a vakcinát, noha még nem fejeződött be a harmadik fázisuk program, de kísérletképpen már ott bevezették és alkalmazzák.
Bocsánat, a harmadik fázisú program az pontosan mit jelent?
Az embereken való kipróbálást jelent, és nem csak egy országban, hanem több országban próbálják ki, és különböző korcsoportokban, különböző nemek szerinti megosztásban, hogy tudják tesztelni, hogy a különböző nemzetiségekre, különböző korúakra, nemekre, stb. Hogyan hat egy vakcina, és különösen a biztonságát és a hatékonyságát. Úgyhogy ez az egyik dolog, amit akartam mondani. A másik dolog az az, hogy itt a lényeges kérdés az lesz, hogy ezeket a vakcinákat hogyan tudjuk úgy elosztani, hogy jusson az alacsony és a közép jövedelmi országoknak is egyaránt. Ugye, mert nagyon sok ország már ilyen elővásárlási megállapodást kötött a vakcinagyártókkal, ezek többnyire a gazdagabb országok, de vannak közöttük olyan országok is, mint Indonézia például, vagy Brazília, és ugye azt szeretnénk elkerülni, hogy a gazdagabb országok ellássák vakcinával a lakosságukat, de az alacsony jövedelmi országok számára ne jusson, hiszen ezzel csak meghosszabbítanánk a pandémiás időszakot, és a mi célunk az az, hogy mindenkit egyformán, és különösen a magas rizikói csoportokat kezdetektől fogva egyformán tudjuk beoltani, ahhoz, hogy a pandémiát fokozatosan a végéhez tudjuk közelíteni, és meg tudjuk szüntetni. És azt figyelembe kell vennünk, hogy addig ez a fertőzés, ez a pandémia nem fog befejeződni, amíg mindenki egyöntetően nincsen védve. Tehát egyik országnak a védelme az nem elégséges ahhoz, hogy, és a másik országnak a háttérbe helyezése nem elégséges ahhoz, hogy a pandémiát a végéhez hozzuk. Tehát fontos az, hogy ugyanúgy védjük az alacsony jövedelműeket, mint a magas jövedelmű országokat. Ez egy kulcskérdés most. És még hadd tegyem hozzá ehhez, hogy egy hihetetlenül jól megszervezett összefogás, partneri kapcsolat alakult ki az országok, a vakcinagyártók és a nemzetközi szervezetek között. És nagyon büszkén mondhatom, hogy ezt az Európai Unióval közösen vezetjük, és nagyon sok magas szintű politikus vesz ebben részt, és Európai Unió is többek között az Európai Uniónak az elnöke az egyik fő kezdeményezője volt ennek, és ennek az a jelentősége, hogy felgyorsítsuk a vakcinakutatást, a gyógyszerek kutatását és a diagnosztikai anyagok kutatását és rendelkezésre bocsátását.
És hogyha azt a forgatókönyvet vesszük alapul, amelyet ön mondott, hogy egy év múlva már lehet vakcina, mikor érhet véget a járvány? Vagy legalábbis akár itt az Európai Unióban, maradjunk csak szűkebben Európában, mennyi idő múlva a vakcinázás megkezdésétől lehet azt mondani, hogy már nem okoz tömeges megbetegedéseket a COVID-19?
Hát attól kezdődően, hogy el tudjuk kezdeni oltani az embereket, nyilvánvalóan a magas rizikói csoportokkal fogjuk kezdeni az oltást, és akkor fokozatosan tesszük lehetővé a többi a lakosság többi csoportjának az oltási programját. Ez a kérdés, erre a kérdésre a választ akkor tudjuk megadni igazán, ha tudjuk, hogy milyen mennyiségű vakcina áll rendelkezésünkre. Mi egyelőre 2 milliárd dózisban gondolkodunk, és 2 milliárd dózis szeretnénk 2021 végéig rendelkezésre bocsátani. A gyógyszergyártó cégek szerint ez magasabb lehet ez a szám. Reméljük, hogy nekik lesz igazuk, mert minél magasabb a szám, annál nagyobb lakossági csoportokat, rétegeket tudunk beoltani. Ahhoz, hogy a pandémia végéhez tudjon közeledni, ahhoz a nyáimmunitást kell magas szintre vinnünk, és jelenleg a nyáimmunitás, mint láttuk a különböző szerológiai vizsgálatokban, meglehetősen alacsony, úgyhogy ezt kell magasabb szintre vinni és emelni. Tehát minél több a vakcina magyarul, annál jobban tudjuk a nyáimmunitást emelni és javítani az országokban.
Talán egy kicsit előre szaladok a kérdéssel, de elég lesz, vagy elég lehet majd egy oltás, vagy szezonálisan majd mindig újra kell oltani mindenkit?
Ezt még nem tudjuk. Vannak olyan gyógyszergyártó cégek, amelyek 2 dózisra készülnek, vannak olyan gyógyszergyártók, amelyek 1 dózisra, hogy ez az immunitás szintet hogy fogja alakítani, ezt még nem tudjuk megmondani. Erre vonatkozóan is majd kísérleteket kell végeznünk, akkor, amikor látjuk, hogy melyik az a hatékony vakcina, amelyet bevezetünk, vagy melyek azok a hatékony vakcinák, amelyeket bevezetünk, akkor kell majd megnéznünk azt, hogy az immunitás mennyi ideig tart.
És jelen ismereteik szerint lehet és lesz vakcina? Mert ugye lehet olyan nyilatkozatokat is olvasni virológusoktól, szakemberektől, hogy nem feltétlenül tudjuk kifejleszteni a mai tudásszintünkön biztosan az oltást. Szóval jelen tudásunk szerint lesz vakcina.
Nem tudjuk megmondani még, addig, amíg a harmadik fázisú vizsgálatok nem fejeződnek be, és nem látjuk a hatékonyságot, megbízhatóságot és a biztonságot, de nagyon reménykedünk benne, hogy lesz vakcina, mert ez jelenti majd a kiutat más egyéb gyógyszerterápiákkal szemben párhuzamosan, amire szintén folynak a vizsgálatok.
Kapnak.
Úgyhogy bizakodóak vagyunk, hogy lesz vakcina.
Kapnak részeredményeket a kutatásokról? Mert ugye mondta, hogy 170 különböző helyen próbálják a vakcinát előállítani, mert hogy itt ugye a gyorsaságban talán az is segíthet, hogyha ezeket az egyébként üzleti, ipari titkokat részben vagy egészben megosztják egymással a piaci szereplők.
Hát ez a transzparencia, ez nem része ennek a folyamatnak, nem nagyon osztják meg a piaci szereplők egymással, ugye különböző módszereket alkalmaznak, a különböző gyógyszergyártó cégek, különböző technikákat alkalmaznak a különböző gyógyszergyártó cégek a vakcinák kialakításában, ez egy többnyire a korábbi technikákra épülnek, és az új vírusokat helyezik ebbe bele, úgyhogy ezeket nem szokták egymással megosztani a szereplők. Mi követjük az eseményeket, amennyire lehet, de hát itt nyilván van egy üzleti titok, amiben a WHO-nak sincs betekintése. Úgyhogy mi nagy érdeklődéssel várjuk a harmadik fázisú vizsgálatoknak az eredményét.
És a harmadik fázisú vizsgálatban már a WHO is kap valami fajta szerepet, vagy majd megkapják ennek a vizsgálatnak a végeredményét?
A végeredményét kapjuk meg, igen.
És az elosztásban milyen szerepe lehet a WHO-nak?
Az elosztásban nagyon komoly szerepünk van. Itt a Gávival van egy ilyen oltóanyag szövetség, nemzetközi szövetség, amelyikkel nagyon szorosan együttműködünk, és itt meghatároztuk már azt, hogy mi az egyenlőségen és az igazságosságon alapuló elosztási elv. Egyenlőre a lakosságnak a 20%-ára tervezzük a vakcinát mindegyik országban, és ezen belül ugye a magas rizikói csoportoknak az első beoltásával indítunk, és akkor ezt követik a következő csoportok. Tehát a WHO-nak és a Gavi-nak, ennek a nemzetközi vakcina szervezetnek nagyon komoly szerepe van ebben, és van egy úgynevezett COVAX Facility, amit most a következő napokban fogunk majd jóvá hagyni, ez a Gávi vakcina szervezetnek egy ilyen kezdeményezése, amit ez a WHO is a nevét adta, és ebbe vettük bele azt a igazságosságon és equity-n alapuló, tehát igazságos elosztáson alapuló elosztási elvet, amit a WHO javasolt az országoknak. Tehát itt már komoly szerepet játszunk az elosztásban.
És részben említette a gyógyszeres kezelést. Mit tudunk most a gyógyszeres kezelésről vagy kezelésekről? Van már biztosnak mondható protokoll?
Hát itt is sok minden folyik. A remdesivir az egyik olyan gyógyszer, amelyik a klinikai eseteknél alkalmazott, és segít a szövődményeknek a megelőzésében. Tehát egy ilyen gyógyszer már van, amit használnak, ennek vannak bizonyított eredményei, a többi még egyelőre kipróbálás és kifejlesztés alatt van.
Mikorra lehet meg a gyógyszeres kezelés, hogyha a vakcina nagyjából egy év múlva, és nagyjából hány helyen zajlik most ilyenfajta kutatás?
Nagyon sokféle helyen zajlik kutatás a gyógyszerekre vonatkozóan, legalább olyan 500 helyről tudok, ahol kutatás folyik, ami nagyon jó hír, nagyon pozitív hír, de egyelőre még nem tudom ezeknek az eredményét, úgyhogy ezeket is figyelemmel kísérjük, mint ahogy a gyors teszteknek a kialakítása is folyamatban van, ott is van legalább 50 féle gyors teszt kifejlesztés alatt, úgyhogy ezt is követjük.
A jelenlegi tesztek mennyire megbízhatóak?
Én szerintem ezek megbízhatóak, legalábbis a nagy részük, és amiket mi Európában használunk, ezek megbízható tesztek. Úgyhogy ezekre lehet nyugodtan alapozni.
Különböző híreket lehet hallani, különböző vírustagadó mozgalmakról, összeesküvés elméletekről. Ezek ellen a WHO mit tud tenni, illetve mit tesznek, hogy mondjuk ez a vírustagadás, ez a negatív hatás ne legyen érzékelhető?
Igen, ez nem egy könnyű kérdés, és nem is egy új kérdés, mert ugye a gyermekkori védőoltások kapcsán is korábbiakban sokszor felmerült. Vannak olyan csoportok, amelyek nem hisznek a vakcinák hatékonyságában, sőt egyértelműen megkérdőjelezik azt, és nem csak a hatékonyságot, hanem a biztonságot mindenek előtt. Úgyhogy a gyermekkori védőoltásokkal kapcsolatban nekünk az volt a véleményünk, hogy a szülőkkel nagyon fontos, hogy az ember kapcsolatot tartson, mert a szülők azok, akik a legjobbat akarják a gyereküknek, és hogyha nekik be tudjuk bizonyítani azt, hogy a vakcina biztonságos és hatékony, és azért érdemes beadni, mert ez a legjobb megelőzés a gyermeknek az egész életére vonatkozóan. És semmiféle mellékhatása nincs. Ugyanakkor viszont azok a betegségek, amelyek ellen beoltjuk a gyermeket, ezek kifejezetten veszélyes, sőt sok esetben halálos betegségek, akkor a szülőket meg lehet erről győzni. Akiket sokkal nehezebb meggyőzni, azok a vírustagadó csoportok, de a vírustagadó csoportok összehasonlítva a szülőkkel, meg ezekkel a nagyobb tömegekkel, akikhez el kell juttatnunk az információt, ezek viszonylag kiszázalékai a társadalmaknak. Tehát nekünk arra kell koncentrálnunk, hogy az általános lakossághoz, szülőkhöz, stb. Juttassuk el az üzeneteinket, és mi erre törekszünk.
Hol van a legnagyobb probléma a vírustagadókkal? A fejlett nyugati világban, vagy mondjuk Afrikában, Kelet-Ázsiában meg lehet-e határozni ezt?
A fejlett nyugati világban elég nagy probléma van ezzel kapcsolatban, és ez nem új dolog. És ezek különböző ilyen filozófikus csoportok, akik bizonyos iskolákhoz köthetők, stb. És jelentős mértékben próbálták befolyásolni a közvéleményt is az elmúlt időszakban. Nagyobb problémának látom a fejlett világban, mint a fejlődő országokban.
És aki tudatos, és szeretné minél jobban megvédeni önmagát, illetve a családját, hogy készüljen fel az őszre? Hamarosan jön az influenza járvány is, és hát lehetett arról hallani, hogy csökkenthető a kockázat természetesen a védőoltással, de ez akár a COVID-19 szövődményei ellen is jó lehet.
Tehát mindenek előtt úgy készüljünk az őszre, hogy az intézkedéscsomagot, amit az országos hatóságok ajánlanak, azt megtartsuk. Erről beszéltünk korábban, úgyhogy erre nem térek vissza. Ugyanakkor viszont az ősz azt is jelenti, hogy együtt jelenhet meg az influenza, és megmarad értelemszerűen a koronavírus is. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy azokat az influenza elleni védőoltásokat, amelyek otthon rendelkezésre állnak, azokat az emberek használják, kihasználják, maximálisan kihasználják és beoltassák magukat. Mert ezek legalább a szövődményektől meg fognak bennünket védeni. És ezek a influenza elleni védőoltások, ezek hatékonyak és biztonságosak. És minden évben új összetételben jelenik meg, amelyik az elmúlt időszaknak a leginkább elterjedt vírusaira építi föl a védekező képességét a vakcinának.
És aki beadja magának az influenza elleni védőoltást, ő utána kicsit kerülje a társas kapcsolatokat, maradjon inkább otthon, mert azért valamennyire legyengítheti az ember szervezetét egy védőoltás is, mert hogy így vált ki immunreakciót.
Hát, hogyha biztonságosabbnak érzi így, és meg tudja oldani, akkor ez természetesen egy jó megoldás lehet. De nyilvánvalóan ez nem egy olyan lényeges kérdés abban az esetben, hogyha a környezetünkben nincsen covidos fertőzött. Márpedig, ha van covidos fertőzött, akkor úgyis a kontaktkutatásba beleesünk, vagy beleesnek azok, akik coviddal fertőzöttek, tehát akkor ők úgysem mennek, vagy nem mehetnek a közösségbe. Tehát ilyen szempontból az, aki beoltatta magát influenza elleni védőoltással, nincsen nagyobb veszélynek kitéve. Mert elben nem lehet a környezetünkben covidos fertőzött.
És mit ajánlanak? Bocsánat.
Gyakorlatban természetesen előfordulhat, hogyha valaki még nem tudja magáról, hogy coviddal fertőzött, de azért ez a ritkábbik.
És mit ajánlanak az őszre a hatóságoknak, az orvosoknak, a tesztelőknek? Mert hogy az új koronavírusról azt lehet hallani, azt tudjuk, hogyha valakinek így nyáron influenza-szerű tünetei vannak. Na most, hogyha itt van az influenza vírus is, akkor viszont ember legyen a talpán, aki meg tudja magáról állapítani, hogy most azért lázas és azért náthás, mert influenzás, vagy azért, mert akár az új koronavírus fertőzést elkapta.
Igen, ezt már most is láttam itt a környezetemben, hogy voltak olyanok, akik köhögtek, tüsszögtek, és nem tudták eldönteni. Fölhívták itt a WHO-nak az orvosát, aki mindjárt azt ajánlotta, hogy maradjon otthon, egészen addig, amíg ki nem derül, hogy van-e vagy nincs covidos fertőzöttsége. És ameddig nyilvánvalóan a tünetei is eltűnnek, mert azért influenza tünetekkel sem jó közösségbe menni, különösen a mostani helyzetben. Úgyhogy az ajánlásunk nyilván az, hogy aki köhög, tüsszög, az ne menjen közösségbe, de hogyha lehetősége van, akkor nyilván ne teszteltesse le magát a koronavírussal szemmel is.
A beszélgetést azzal kezdtük, hogy hol, mely régiókban milyen a mostani fertőzési ráta, hogy az amerikai kontinensen mit tapasztalnak, illetve hát most arról beszéltünk éppen, hogy az egyén, az állam hogy készüljön a jövőre, de hogy készül az egészségügyi világszervezet a jövőre, azután, hogy az Egyesült Államok megkezdte a kilépési eljárást a világszervezetből, és ez jövő nyárra fejeződhet be ez a folyamat. Az átmeneti időszakban változott, bármi érinti ez a pandémiát, illetve a pandémia elleni védekezést?
Hát azt kezdjem azzal, hogy az Egészségügyi Világszervezetnek és az Amerikai Egyesült Államoknak mindig is rendkívül jó és szoros kapcsolata és együttműködése volt, és mi ezt így szeretnénk megtartani. Ez a mi kiindulási alapunk, hiszen az Egyesült Államok, és különösen annak az intézetei, mint a CDC Atlanta, vagy a USAID, ezek nagyon fontos globális játékosok. És mi nagyon szoros együttműködésben dolgoztunk és dolgozunk, nem csak a WHO-ban, tehát nem csak a titkárságon belül, hanem a világ összes tagországában. Úgyhogy mi ezt a kapcsolatrendszert szeretnénk javítani, erősíteni, és legalább olyan szinten megtartani, mint korábban volt. Hihetetlen hatékonyan támogatta az Egyesült Államok a WHO munkáját, központilag is, meg az országokban is, és hogy reméljük, hogy ez folytatódni fog. Természetesen mi tudjuk, hogy a WHO bekerült itt a nagy politikának a nézőterébe, meg játszóterébe. Nyilvánvalóan itt az Egyesült Államok és a Kína közötti kereskedelmi háborúnak a központjába kerültünk be, azok után, hogy a WHO főigazgatója látogatást tett Kínában, még az évelején januárban, amikor elindult a pandémia, megállapodott abban, hogy Kína milyen intézkedéseket fog meghozni, és aztán utána több nyilatkozatában elmondta ezt a világnak, és hát bizony egy-két esetben pozitívan nyilatkozott, mert úgy értékelte, hogy Kínában megfelelően kezelik a járványt, és hát ez okozta ezt a nézeteltérést az Egyesült Államok és Kína között. Mi egy ilyen több lábon álló tervet állítottunk föl, van egy rövid távú stratégiánk, ami jövő márciusig szól, aztán van egy hosszabb távú, meg egy még hosszabb távú. Mi nagyon reméljük, hogy a következő hónapokban, ennek az első 6 hónapnak az elteltével sikerül egy olyan megállapodást, egy olyan helyzetet kialakítanunk az Amerikai Egyesült Államokkal, hogy végső soron nem fognak a WHO-ból kilépni, és nem vonják meg hosszabb távon az anyagi támogatásukat, mert ez nem a WHO titkárságának az anyagi támogatását jelenti csak, hanem számos tagországnak, akiknek erre rendkívül nagy szükségük van. Úgyhogy mi pozitívan állunk hozzá, és értelemszerűen minden országnak a segítségét kérjük abban, hogy segítsenek nekünk ezt a kapcsolatot megfelelő szintre hozni, és úgy visszarendezni, hogy ez ugyanolyan irányba hasson, mint a korábbiakban.
Jelenleg a napi munkában érezhető ez a kilépési folyamat? Kevesebb adatot kapnak mondjuk az Egyesült Államokból, mint korábban?
Ilyen szempontból nem, sőt eddig még az anyagi támogatásokat is megkaptuk, mert erre az évre még ugye, tehát jövő év közepétől szándékozik, vagy szándékozott az Egyesült Államok kilépni, tehát erre évre nem vonatkozik. Adatokat is kapunk tőlük, sőt még az együttműködéseknek a lezárása is számos területen folyamatban van. Vannak olyan szerződéseink, amelyek évvégéig, jövő év elejéig érvényben vannak. Tehát ezeknek a kifutása még nyilvánvalóan megy a maga módján. Úgyhogy még a gyakorlatban ezt nem érezzük, nem tapasztaljuk.
Köszönöm, hogy itt volt. Az Aréna mai vendége Jakab Zsuzsanna, az ENSZ egészségügyi világszervezetének általános főigazgató helyettese volt internetes vonalon Genfből. A műsort visszahallgathatják, illetve megnézhetik az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!